gyülekezetet. Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint a szellem megszentelésében engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Ezt kívánom nektek. Azt gondolom, ez egy fantasztikus ígéret. Nem kevesebbet mond, mint azt, hogy engedelmességre kiválasztotta már eleve elrendelés szerint a hívőket. És azt mondja, hogy ez csak a szellem megszentelésében történhet. Tehát a Szent Szellem nélkül nem működik Jézus vére, a Szent Szellem megszentelése nélkül nem működik az engedelmesség sem, ezért még engedelmesek tudunk lenni a Szent Szellem vezetése nélkül, és a vér nem működik. Ez azért mondom, mert mostanában a gyülekezetünkben nagyon sokat úrvacsorázunk. Úgy döntöttünk, Lali úgy döntött, hogy minden második héten úrvacsorát veszünk, azért, hogy megerősödjünk, azért, hogy kiszoruljon a bűn az életünkben a gyülekezetből. És hogyha akarjuk Jézusnak a vérét, akarjuk az ő gyógyító erejét az életünkre, nagyon fontosnak tartom, hogy engedelmességben járjunk. Valóban engedelmességgel vegyük az úrvacsorát, hogy a vér tudjon működni, mert engedelmesség nélkül nem működik. Amen. Akkor elkezdeném az igét hirdetni. Hát azt mondta a Norbi, hogy nagyon jó lesz, én még nem tudom, de majd meglátjuk. Örülök, hogy ő ennyire bizakodik. Megpróbálok valami jót mondani, de hogyha az igét mondom, akkor nem tévedek, nem? Jó. Amivel én mostanában foglalkozok, és a gyülekezetben már 3 alkalommal beszéltem, az a bűnbánat és a megtérésnek az üzenete. Azt gondolom, hogy erről nagyon sokat hallottok a Norbitól. Szerintem ő állandóan ezzel szekál benneteket, hogy térjetek meg, legyen bűnbánatotok, szerintem. Ugyanis az ő vágya az, hogy igazi megtérők legyenek a gyülekezetbe. Nem kamu megtérők, ahogy ő mondta, hanem igazi megtért emberek, akik átváltoznak, akik megváltoznak, akik megújulnak. Tehát az én központi igém, amiről mostanában beszélek a gyülekezetünkben, az a Abcsel 3. Fogjuk lapozni a Bibliát, de remélem nem baj. Szeretitek az Istennek az igéjét? És van mindenkinek Bibliája? Amen. Vannak gyülekezetek, ahol nincsen az embereknek Bibliája, és nem forgatják az igét. Csoda, hogyha megtalálják az Új Szövetséget. Abcsel 3. Ez egy ilyen központi üzenet lesz ma. Talán mindig ide gondoljatok vissza, hogy ez a fő rémám, amiből fogok szolgálni. Az Abcsel 3.19. Ez Péternek a prédikációja. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülésnek idejei az Úrnak a színétől, és elküldje a Jézus Krisztust, akit nektek előre hirdettetett. Amen. Nem kevesebbet állít itt Péter, mint azt, hogy Jézus Krisztusnak az eljövetelét meg tudjuk gyorsítani. Azáltal, hogy egy olyan életet élünk, amikor meg van tisztulva az életünk, megbánjuk a bűneinket, megtérünk, akkor Isten eltörli a mi bűneinket, és utána eljön ez a csodálatosan várt, amit már annyira várunk, és ti is várjátok, a felüdülésnek az ideje az Úrnak a színétől. De a felüdülésnek az ideje nem tud eljönni, a fellélegzésnek az időszaka, hogyha előtte nem adjuk át az életünket, és nem térünk meg. Ezt mondja Péter, hogy először bánjátok meg, és utána pedig térjetek meg. És nagyon sokszor azért nem látjuk emberek életében a változást, mert a megtérés előtt hiányzik a bűnbánat. Picit beszélek erről, jó? Nem baj. A bűnbánat az nem arról szól, hogy én elkezdek siránkozni és jaj veszékelni, hanem arról szól, hogy a szívemben megutálom a bűnt, meggyűlölöm a bűnt. Tehát, hogyha csak arról szólna a bűnbánat, hogy tele vagyok fájdalommal és gyötrelemmel, akkor a pokol is tele lenne igazi bűnbánokkal, hiszen a pokol tele van olyan emberekkel, akik tele vannak fájdalommal és gyötrelemmel. Az igazi bűnbánat arról szól, hogy a szívünk megváltozik. Azt mondja tulajdonképpen a héber bűnbánat szó, hogy azt jelenti, hogy amikor a lélek keresztre van feszítve. De nem amiatt, hogy saját magadat sajnálod, hanem amiatt, hogy fölismered, hogy bűnt követtél el az élő Isten felé. És ez az igazi bűnbánat. Van úgy, hogy egy hívő elesik bűnbe, és Isten valahogy úgy foglyul ejti. És az ember elkezdi magát marcangolni mélyen, a szíve mélyén. És aztán csak majd elmúlik a lelkiismeretnek a vihara, ahogy telik az idő, és megmarad némi keserűség az életébe, a szívébe, és ő azt hiszi, hogy egy hatalmasan igazi bűnbánó bűnös. De nem. A bűnbánatban az ember a bűnt gyűlöli meg. És akkor leszünk igazi megtérő emberek, amikor a bűnt gyűlöljük meg. Amen. Meg lehet egyébként térni úgy is, hogy az ember életében nincs igazi bűnbánat. Úgyhogy mondjuk felcseréli a bűnöket. Egyik nap elesik paráznaságba, vagy egyik nap elkezd lopni, és utána fölismeri, hogy mit tett, és akkor azt hiszi, hogy megtér, esetleg elmond egy imát, esetleg fogadalmat tesz, hogy soha többé nem fogom megtenni ezt, és utána, hogy telik az idő, eltelik egy-két hét, pár hónap, esetleg év, megint belesik egy paráznaságba, vagy megint elkezd lopni. Ugyanis a szíve nem változott meg, hanem tulajdonképpen a bűnt kicserélte egy másik bűnre. Értitek, miről beszélek? Ezért van nagyon sok visszatérő, visszaeső keresztény. Azért, mert magát a bűnt nem gyűlöli meg. Nem tudja azt mondani, mint Dávid, hogy meggyűlölöm az én bűneimet. És ezért nincsenek olyan keresztények az egyházban, akik tisztán, szentül élnek. Csak kicserélik a bűnöket. Azért, mert lehetséges, hogy még elővigyázatos is, és tudja nagyon jól, hogy hú, félek a pokoltól, ezért gyorsan meg akarok szabadulni a bűntől, és mivel már 10-20 éves keresztény, ismer Istennek az igéjét, erős a pszichéje, és képes ellenállni bizonyos bűnöknek, de a belseje, a szíve nem változik meg, és tulajdonképpen még örömét leli a bűnben. Értitek? A szívében még ott van a bűnnek a szeretete. És Isten azt szeretné, hogy olyan emberekké válnénk, mint Dávid, aki igazán meggyűlölte a bűnét. És amikor az ember meggyűlöli a bűnét, akkor tényleg azt érzi, hogy keresztre van feszítve. És nem azért siránkozik, hogy esetleg nem fog a pokolra jutni, hanem azért, mert Istennek valami gonosz dolgot tett. Az igazi bűnbánatban azt ismerjük föl, hogy Uram, mit tettem én ellened? Ez teljesen más, hogy rettegsz a pokoltól. Teljesen más, hogy fogadalmat teszel. Teljesen más a bűnbánat. Mit tettem Isten ellen? Hogy vétkeztem? És amikor te ilyen emberré válsz, aki így meggyűlöd a bűn, akkor nem fogsz többé beleesni ugyanabba a bűnbe. És akkor gyökerestül ki van tépve a szívedbe a bűn. És igazi bűnbánó leszel. És amikor elérkezik a bűnbánat, utána jön az igazi megtérés. És ezt hagyja ki az egyház. Belemerítjük az embereket a vízbe, és kijönnek a vízből vízes bűnösként. Mert nem értik, hogy először meg kell bánniuk a bűnöket. Nem? Nem erről van szó? És nem tudják, hogy mit tettek, nem fogják föl, hogy Isten ellen vétkeztek. Az első dolog ahhoz, hogy fölismerjük a bűneinket, az, hogy az igazi bűnbánathoz, meg a változáshoz, a megtérés az, hogy az ember először is meglátja, hogy bűnt követett el. Kap egy kinyilatkoztatást arról, hogy ő bűnös ember. Ezek után, mikor felismer, hogy bűnös ember, utána elkezd bánkódni. Megbánja szíve mélyén a bűnt, és utána következzi, hogy megvallja a száján. És utána meggyűlöli a bűnt, és utána tudja elhagyni. Amíg nem gyűlölöd meg a bűnt, nem fogod tudni az életbe elhagyni. Vissza fog térni az életedbe. Amen. És akkor, amiről most szeretnék beszélni, egy kicsit úgy, azt gondolom, a Norbi erről elég sokat fog nektek beszélni, meg nem én vagyok a pásztor, kapjatok. Erről ő fog beszélni. A következő pontról szeretnék beszélni. Tehát mikor már megbánjuk a bűneinket, mikor már megtérő emberek vagyunk, Isten eltörli a bűnöket, és azt mondja, hogy ezek után elérkezik a felüdülésnek az ideje az Úrnak a színétől. Az Úrnak a színétől. Szent szeme betöltött keresztények nem a világban örvendeznek, nem ott üdülnek föl, hanem az Úr színétől. Az Úr jelenlététől tudnak felüdülni. És amikor arról beszélek, hogy felüdülés, az szó szerint azt jelenti, hogy felfrissülés, enyhülés. Tulajdonképpen a szó azt jelenti, hogy levegőhöz kapsz. És Isten ezt szeretné a mi életünkben, mert hiszem, hogy a ti gyülekezetetekbe is. Mert nagyon sok problémával küzdködünk, és elfáradunk a harcban. Elfáradunk a hétköznap terhei, nyomásai alatt, és Isten valóban el akarja küldeni ezt a felüdülést. És amikor a keresztény szent, tiszta, megbánja a bűneit, megtér, ezek által jön a felüdülés. És ezek által meg tudjuk rövidíteni Jézusnak a visszatérését, hiszen azt mondja, hogy ezek után elküldi Jézus Krisztus nektek a mennyből. Amen. És akkor ma igazából erről szeretnék beszélni, az Úrnak a színéről. Ez van bennem. Gondolom, hogy remélem, hogy tudlak benneteket bátorítani az igéből. De mivel ez szerintem egy kicsit nehéz téma, és szükségünk van hitre, hogy be tudjuk fogadni, ezért a János 14-nél nyissátok ki az igét, mert nem tudok erről a témáról beszélni, az Úrnak a színéről, anélkül, hogy beszélnék a Szent Szellemről. A János 14-nél nyissátok ki az igét, légy szíves. Lépésről lépésre szeretném egy kicsit fölbuzdítani a hiteteket, és azt szeretném, hogy valós hitünk lenne. Ezért lehet, hogy kicsit lassú leszek, de amiatt, hogy nem föl akarok pörögni, hanem azt szeretném, hogyha az ige belemenne a szívünkbe, és gyümölcsöt teremne. Ennek van értelme, nem? Tehát miért vagyunk itt? Nem azért, hogy az igét csak hallgassuk, hanem azért, hogy változzunk. Annyi prédikációt hallgatunk, már tele van az agyunk. Hatalmas a fejünk, hogy a szellemben látnánk magunkat. De a szívünkben mi van? Ezért az kell, hogy mélyre ássunk az igében. A János 14-ben ezt mondja Jézus a Szent Szellemről. És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Egyet lapozzatok a 16-os fejezetben. 16-12. Még sok mondani valón van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. De mikor eljő amaz, az igazságnak a szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém. Azért mondom, hogy az enyémből vesz, és megjelenti nektek. Azt mondja Jézus, hogy egy csodálatos személy küld el maga helyett, és az a paraklétos, az igazságnak a szelleme. Azt jelenti szó szerint, hogy mellé hívott, segítségül hívott. Azt jelenti a paraklétosz, hogy gyám, int, korrigál, buzdít, megsajnál, megszán, vigasztal, védőügyvéd, pártfogó. És jobb nekünk, hogy Isten, az Atya, a Fiú fölment a mennybe, és a Szent Szellem itt van közöttünk. Azt mondja, hogy ezt a személyt úgy hívják, hogy igazságnak a szelleme. Ezért ez a személy nem szereti, idézőjelbe, az őszintétlenséget, a hazugságot, a valótlanságot. Ő az igazságot szereti, hiszen az igazságnak a szelleme. Azt mondja, hogy a világ nem ismeri őt. És itt van a lényeg. De ti ismeritek őt. Mert nálatok lakik, és bennetek marad. Nálatok lakik, és bennetek marad. Ő Isten. Nálatok lakik, és bennetek marad. Tehát a válasz az, hogy miért ismerjük őt? Mert nálunk lakik, és bennünk marad. Ezért ismerjük őt. Az a szó, az ismeret szó, hogy ismeritek őt, azt jelenti, hogy szinte annyira meg tudjuk őt ismerni, hogy minthogyha egy férfi és egy nő szexuális aktust létesít. A szó egy ennyire mély kapcsolatot jelent. Egy egyesülést jelent ez a fajta megismerés. Annyira közel került hozzánk Isten. A Szent Szellem képében, mikor betöltötte a mi életünket. És a probléma az, ami miatt talán azt mondom, hogy nem történik annyi jel, annyi csoda, nem működnek az ajándékok, hogy nem hisszük el ezt az alapdolgot, hogy Isten bennünk lakik. Belénk költözött. Az egyik probléma, amin gondolkodtam nagyon sokat, az egyik az, hogy vagy nem vagyunk tudatában, az ő állandó jelenlétének. 24 órában itt van az életünkben. Állandóan. 24 órában. Közelebb van hozzád, mint a vér, mint a szíved, mint amikor dobog a szíved. Annyira közel került hozzánk Isten. Vagy pedig a probléma az, hogy nem ismerjük azt a személyt, aki nálunk lakik, aki bennünk van. Tehát vagy nem vagyunk tudatában az ő állandó jelenlétének, hogy bennünk él Isten, vagy pedig nem ismerjük ezt a személyt, aki belénk költözött. Ugyanúgy, ahogy házaspárok egymással élnek, akiknek rossz a kapcsolatuk egymással, fasírban vannak, és egyszerűen már szinte alig beszélnek egymáshoz, az egyik bemegy az egyik szobába, a másik bemegy a másik szobába. Együtt laknak, de mégse ismerik egymást. Mert már fal van közöttük. A Szent Szellemet meg kellene ismernünk. És el kéne hinnünk, hogy bennünk lakik Isten. Amen. És tedd fel magadnak a kérdést, hogy tényleg hiszed-e, hogy benned lakik. Igazából azt gondolom, hogy ha valóban fölfognánk, hogy Isten lakik bennünk, akkor rettegnénk attól, hogyha bűnt követnénk el. De ezt az alapvető igazságot nem hiszük el. Hogy merné bűnbe esni? Hát rettegnél. Hát itt él benned. Az Isten maga. Nem? Azt mondja 1 Korintus 6-ban Pál, hogy aki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Isten belénk helyezte az ő drága szellemét, hogy a bennünk lévő Isten összeköttetésben legyen a felső Istennel. Tehát a bennünk lévő Isten összeköttetésben van a mennyben lévő Istennel. És a bennünk lévő Szent Szellem állandóan azt kiabálja, hogy Abba, Atyám! Állandóan kiált! És a benned lévő Szent Szellem által kapcsolatba kerülsz az Istennel. Állandó összeköttetés szeretett volna az Atya. Ezért van itt ez a személy az életedben, ha még eddig nem tudtad volna. Hiszel abban, hogy benned van Isten? Gondolkozz ezen. Lehet, hogy nem. Nem vagy tudatában. De a keresztény életünket hitáltal kell élni. És ha elfelejtjük a hitet, akkor minden romba dől. Mint egy kártyavár. Azt mondja a Róma 12-ben Pál, hogy iszonyodjatok a gonosztól, és ragaszkodjatok a jóhoz. Utáljátok meg a rosszat. Irtózzatok a gonosztól, hogy tudjál ragaszkodni a jóhoz. Ugyanez a ragaszkodás szó ugyanazt jelenti, amiről az előbb beszéltem, az egyesülről. Azt jelenti egyesülni Istennel, szó szerint, hogy össze vagy tapadva vele, ragaszkodsz hozzá, mint egy mágnes, nem tudsz leválni róla. Annyira közel van hozzád, hogy állandó összekötetés kapcsolatban vagy vele. Ezért tudsz ragaszkodni a jóhoz. Hogyha nem utálod meg a bűnt, a gonoszt, a rosszat, nem tudsz ragaszkodni. Egy időben nem tudsz a kettővel kommunikálni. Vagy ragaszkodsz a jóhoz, és meggyűlöd a rosszat, vagy pedig a rosszat szereted. De a kettő együtt nem megy. Amen. Isten bennünk lakik. Nézzük meg. Ezek után most szeretnék kicsit úgy belemenni az üzenetbe. A 2 Korintus 3-as fejezeténél nyissátok ki az igét. Szóljatok, ha ott vagytok. Ugyanis azt hiszem, pont a Csabi imádkozott ezért, és igen, pont ez volt bennem, hogy az egyik leggyakrabban elhangzó ima általában nagyon sok keresztény szájából, hogy Uram, változtass meg! Annyira meg szeretnék változni. Annyira szeretnék valami más lenni. Szeretnék megújulni, meg akarok változni. És hát erről szeretnék ma beszélni, hogy az új szövetség alapján hogyan történik ez a változás. Mondom, hogy kicsit majd felhoztak turbozva, valahol el szeretnék jutni. 2 Korintus 3, 16, 17, 18. Pál prédikációja. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a szellem. És ahol az Úrnak a szelleme, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét, mindnyájan, fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra, elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak a szellemétől. Felolvassuk másik fordítást is, ne aggódjatok, az Isten igéje van prédikálva, bemegy az embernek a szívébe, lehet többször is hallani az igét, más fordításba, hogy valóban lejusson innentől idáig. A Csiát olvasom. Mi pedig mindannyian, míg felfedett arccal visszatükrözzük az Úr dicsőségét, és így ugyanarra a képre egyik dicsőségből a másik dicsőségbe alakulunk át, ahogy az az Úrtól, a szellemtől jön. Még egy fordítás. Mi pedig mindnyájan felfedett arccal, nézvén, mint tükörben az Úr dicsőségét, ugyanazon képmássá változunk át, fényesebben és fényesebben az Úr szelleme által. Az eredeti szöveg, amit Károli szemlélvén, úgy mond, hogy szemlélvén, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy visszatükröz, vagy visszatükrözve lát. Ezért a Csia fordítás, a többi fordítás úgy fordítja, hogy visszatükrözzük mi, keresztények, az Úrnak a dicsőségét. De a Károli is jó, mert ahhoz, hogy visszatudjuk tükrözni Istent, először szemlélnünk kell őt, nem? Ahhoz, hogy valamit visszatudjál tükrözni, először szemlélni kell Istent. Nézzétek szorosan az igét a szemetekkel, hogy lássátok, hogy mit magyarázok itt. Tehát miről beszél itt pontosan Pál? Azt mondja, hogy az Úrnak a dicsőségét mindnyájan néznünk kell, mindnyájan, nem úgy, mint az Ószövetségben, hanem az Új Szövetségben minden egyes keresztény tudja szemlélni Istennek a dicsőségét. Tehát erre vagyunk mindnyájan elhívva, hogy szemléljük az Úr dicsőségét. A következő pont, hiszen előtte arról beszél, hogy mikor megtérünk, akkor lehull a lepel, tehát kinyilatkoztatásban élünk, ezért tudjuk szemlélni az Ő dicsőségét. Csak ezért. Mert Isten levette a leplet, ezért képesek vagyunk látni őt úgy, ahogy van. Először néznünk kell a dicsőséget az ige alapján, hogy utána vissza tudjuk tükrözni az Urat. Amen. Először nézned kell, és látnod kell őt. Na most a kinyilatkoztatás által képesek vagyunk meglátni őt valósággal, és mivel látjuk őt, ezért tudunk elváltozni a hasonlatosságára, a képére. Akik nem változnak el a hasonlatosságára, a képére, azok nem látják őt. Azok nem látják az Urat. És a Szent Szellem, ha nézed a 18-as verset és 17-est, a Szent Szellem az, aki hozza ezt a kinyilatkoztatást az életünkbe. Így tudunk megváltozni. A következő pont, amit megemlítenék, hogy a változás dicsőségről dicsőségre megy. Nem csak egy picit szeretne Isten, hogy megváltoznánk, hanem dicsőségről dicsőségre Isten meg akar minket változtatni. Egyszerűen Jézus kimeríthetetlen, és az ő bölcsessége, szeretete is kimeríthetetlen, és egy életen át kutathatjuk őt. És a másik, amit mond a 17-es versbe, hogy az Úr a szellem, és ahol az Úrnak a szelleme, ott a szabadság. Azt is mondhatjuk, hogy az Úr a szellem, de azt is mondhatjuk, hogy a szellem az Úr. Mind a kettő ugyanazt jelenti. Az új szövetségi gyülekezetekben a Szent Szellemnek Úrnak kell lennie. A Szent Szellemnek Úrnak kell lennie, hogy te tudjál változni az életedbe. Ha azt mondod, hogy ő a vezetőd, ugye ő a vigasztaló, a pártfogó, és elvezet minket minden igazságra, ahogy a János 14-ben mondtam, akkor el kell ismerned, hogy tényleg a vezetőd. Ő a vezetőd, a Szent Szellemet azért küldte Isten, hogy figyelemmel kísérje az egész keresztény életedet, végig kísér az utadon, lát téged, veled van, kommunikál veled. Az kell, hogy ő legyen a vezetőd. És az újszövetségi gyülekezetekben a Szent Szellemnek Úrnak kell lennie. Tudjuk nagyon jól, hogy Jézus az Úr. De itt azt mondja mégis Pál, hogy a Szent Szellem az Úr. Ugyanis az újszövetségi gyülekezetekben a Szent Szellemnek kell vezetni az Isten tiszteleteket. A Szent Szellemnek nem szabad megfogni a kezét, a Szent Szellemet nem szabad megoltani a saját életedben is, hogy tudjál változni, és meg kell teremteni azt az atmoszférát is az Isten tiszteleteken, hogy a Szent Szellem tudjon működni. Ezért a vallás gyűlöl Istennek a szelleme. A megrögzött szokásokat, a dolgokat, hogy most mi megszoktuk, hogy mindig így dicsérjük Urat, az Urat, és soha másképp nem fogtuk dicsérni. Most mindig így szoktunk prédikálni. Ez a sorrend. Isten szelleme a spontanitásnak a szelleme. És azt szeretné, hogy tényleg tudjon működni, és az ajándékát ki tudja osztani közöttünk. Ezért bármennyire is nehéz, amikor megszokunk bizonyos fajta dolgokat, rituálékat, szokásokat, engednünk kell minden egyes Isten tisztelet alatt, hogyha szeretnénk, hogyha ő működne. Ha azt akarjuk, hogy mi működjünk, mi dicsérjük az Urat, mi prédikáljunk, akkor ők hátrébb vonul. De ha megalázkodunk, és szeretnénk, hogy valami működjön, akkor azt kell mondani, hogy megadom magamat neked, Szent Szellem, kérlek, te cselekedj. Megalázkodom, ez az egész Isten tisztelet folyjon úgy, ahogy te szeretnéd. És nagyon könnyen be tud egy hívő vallásosodni. Nagyon könnyen. Amikor már nem látod Krisztust az igéből, már akkor érzed, hogy kicsit messze van, már vallásossá válhat a hívő. Amikor nem kap friss kinyilatkoztatást, friss érintést a Szent Szellem, a Szent Szellemtől. Na most azt mondja Pál, hogy elváltozunk ugyanarra az ábrázatra. Tehát döbbenet. A Szent Szellem kenetétől a keresztény át tud változni. Isten hasonlatosságára, Isten képére. Ez a szó, ez az ábrázat szó azt jelenti, hogy hasonmás, tükörkép. Most hallom szinte magamban, mit mondotok? Hát én mennyire borzalmas állapotban vagyok. Milyen bűnös vagyok. De én az Isten igéjét hirdetem számotokra, hogy az Isten szelleme által képesek vagytok hasonlítani Istenre. Mert ez volt Istennek az eredeti terve. A Róma 8.29-ben azt mondja, akik Istent szeretik, mindent javukra van, és úgy folytatja, hogy akiket elnézzük csak meg Róma 8. Hagyjuk, hogy bemenjen a szívünkbe az ige. Így van értelme. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok, az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött a sok atyafi között. Tehát Isten az ő előre tudásából, előre látásából, ő úgy döntött, hogy elrendelte, előre meghatározta, hogy ti velem együtt az ő képmására át fogtok változni. Komoly! És hogy élünk mi itt a Földön? Hát hasonlítunk Istenre? Tükrözzük mi őt? Nem vagyunk egy kicsit messze Isten eredeti tervétől? Hasonlítottok Istenre velem együtt? Jó kérdés. Megyünk tovább. Tehát arról van szó, hogy Isten eredeti szándéka is ez volt, hogy a képére hasonlatossága legyünk megteremtve. A Kolosséban is azt mondja Isten, hogy Jézus pedig az Istennek a képe. Ugye most ezt az ábrázat szót elemzem. Jézus Istennek a képe. Istennek a hasonlatossága, ő is. Azt mondja az 1 Korintus 11-ben, mikor a férfiről, nőről beszél, az Isten tiszteleti rendről, hogy a férfi Isten képe és dicsősége. Az Isten képe, Isten dicsősége a férfi. Megint itt, tehát elég sok igét mutatok nektek azzal kapcsolatban, hogy leessen a tantusz, hogy nekünk rá kéne hasonlítanunk. A Kolosse 3-ban pedig azt mondja, hogy ugyanazon ábrázatra elváltozunk, ugye ott is, Kolosse 3:10, és felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Tehát az új embered, aki valójában te vagy, mert ugye a régi meghalt, nem? Tehát már csak az új teremtésed él, az állandóan képes megújulni, és az új teremtésed folyamatosan képes megváltozni, hogy hasonlítsál a teremtő Istenre. És ez megy. És ha te azt mondod, hogy nem tudsz megváltozni, az hazugság. Hazugság. Ha te az óembered szerint érsz, aláírom. Hogyha az óemberedre figyelsz, az életben nem fogsz tudni megváltozni. De az új teremtésed, az megváltozik. Egyre jobban hasonlítani fog Krisztusra. Nincs olyan, hogy egy újjászületett keresztény nem változik. Változik, ha kapcsolatban van Istennek a szellemével. Amen. Isten eredeti ötlete is ez volt. Amikor megteremtette a mennyet, és megteremtette Ádámot. Ott is mit mond Isten igéje? hogy teremtette? Az ő képére és hasonlatosságára megteremtette az embert. A kép az a szellem, ami azt jelenti, hogy benső. Benső tulajdonságaiban megteremtette az embert, Ádámot, hogy hasonlítson rá. És utána az ő hasonlatossága, az a démut, ami azt jelenti, hogy külsőleg is hasonlított Istenre. Kérlek benneteket, hogy tanulmányozzátok a mennyet, tanulmányozzátok az Édent, az édeni állapotot. Hogy Isten hogy teremtette, és hogy tervezte el kezdetben, ahhoz, hogy változni tudjunk. Ahhoz, hogy itt a Földön sikeres keresztényeké tudjunk válni. És utána Isten kiosztotta a feladatot, hogy művelje a kertet. Azt mondja, hogy művelte és őrizte a kertet, az Édent. Hatalmat adott neki, hogy kiszorítsa a démonokat, a démonvilágot körülötte, uralkodott. És én azt gondolom, hogy az egész uralkodása, a hatalma azért lehetett csak, mert hasonlított Istenre. Ugyanis Isten megmondta, hogy uralkodj a tenger halain, a csúszómászokon. Az uralkodás úgy történik, a szellemi uralkodás, hogy elkezdünk Istenre hasonlítani. Szinte szerintem úgy nézhetett ki, mint Isten. Szinte árnyéka volt Istennek. Ádám. Annyira hasonlított rá, hogy szerintem, mikor kimondott valamit, az állatok engedelmeskedtek. Mert működött a hatalom. Mert hasonlított az Istenre. És a te életedben is úgy fog működni a hatalom, az erő, a kenet. Ha vágysz Istennek a dolgaira, hogy hasonlítasz Istenre. És amikor hasonlítasz rá, akkor a benseje, a külseje átváltoztat téged, és a kenet ott lesz az életedbe. Amen! De először hasonlítanod kell rá. Külsőleg, belsőleg. Amen! És tulajdonképpen azt mondja az ige, hogy mi dicsőségről dicsőségre az új szövetségben képesek vagyunk megváltozni. Azért beszélek erről nektek, mert nagyon jól tudom a hétköznapi problémákat, dolgokat, nekünk is van gyülekezetünk, látjuk az emberek gondjait, problémáit, de mindig azt látom, hogy nem figyelünk a bensőnkre. Mindig azt látom, hogy el vagyunk a mi nyavajáinkkal, fájdalmainkkal, lelki bajainkkal, és persze ez valós. De mi lenne, ha már egyszer csak a szellemünkre kezdenénk figyelni? Mi lenne, ha azt értenénk meg, hogy a bensünk, a szellemünk fogja megváltoztatni a lelkünket, az érzelmeinket, az akaratunkat? És mi lenne, hogyha tényleg elhinnénk azt, hogy Isten cselekszik? És le akarja venni az életünkből a fájdalmakat, a keserűséget? De ha eddig nem ment, 15 éves kereszténységünk alatt nem ment, hogy mindig csak a lelki fájdalmainkat tuningoltuk, akkor mi lenne, ha most ma azt mondanánk, hogy a szellem kész? Jézus azt mondja a Getsemáné kertben. A szellem kész, test erőtlen. Kapásban mindig idézzük, amikor arról beszélnek emberek, hogy meg kéne változni, meg kéne tényleg, ó, a test erőtlen. De mi lenne, ha azt mondanánk, hogy a szellem meg kész? Hát miért nem azt mondjuk? Hogy a szellemünk kész a változásra. A szellemünk kész a megújulásra. Hát miért ezt szajkozzuk? Miért nem hisszük el, hogy képesek vagyunk változni? Tehát egy tükörről van szó. És ahhoz, hogy visszatud tükrözni Istent, látnod kell őt. Látnod kell őt, mint Isten. Látnod kell őt dicsőségesnek. Ha nem látod őt dicsőségesnek, akkor az életben nem leszel dicsőséges itt a földön. Látnod kell őt magas, felemeltetett királyi széken, ahogy Ézsaiás látta őt. Kell egy képet kapjál, hogy ő kicsoda, hogy ő Isten, hogy uralkodik, hogy az életedben meg tud szabadulni a bűneitől, problémáitól, és végre elkezd már hinni azt, hogy benned van az Isten. Hát hogy lehet ez? Évek óta meg vagyunk térve, még ezt az alapvető dolgot nem tudjuk elhinni, hogy bennünk van Isten. Megigazultunk hitáltal, és azt mondja a Róma levél, hogy bővölködünk a kegyelem igazságosságban. És ebben az életben uralkodunk. Emlékeztek az igére? Uralkodni vagyunk képesek. És azt gondolom, ez az egész uralkodás, ami miatt nagyon sok keresztény tényleg nem tud uralkodni, mert nem hasonlít Krisztusra, ezért elkezd test szerint uralkodni. De amikor igazából hasonlítunk az Úrra, akkor eltűnnek az önző ambíciók, eltűnik minden rossz az életünkben, mert akkor már rá fogunk hasonlítani. De Isten uralkodásra hívta el az embert. Nem embereken, hanem démonokon, helyzeteken, szituációkon. És ez abból fakad, hogy ismerjük őt. De most erről a tükörről beszélünk. Egyáltalán föl kell magadnak tenni a kérdést, hogy te bele tudsz-e nézni a tükörbe? Bele tudsz-e őszintén nézni az igébe? És mit látsz, amikor belenézel a tükörbe? Milyen érdekes, nézzetek meg! Menjetek vissza a 2 Korintus 3-ra. Azt mondja, hogy ugye mi tükrözzük őt, és amikor te belenézel egy tükörbe, akkor te mit látsz? A természetes tükörnek az a feladata, hogy megmutassa azt, hogy te ki vagy, nem? Amikor belenézel egy természetes tükörbe, akkor magadat látod. De itt azt mondja az írás, hogy ebben a tükörben az Urat látod meg. Tehát miről is van szó? Hogy belenézel az igének a tükrébe, és egyrészt látod magadat, de rögtön úgymond a tükör mellett azonnal látnod kell az Urat. Hogy neked hova kell elváltoznod. A szellemi tükörben Isten megmutatja a te saját magad állapotát, de nagyon sokan bele sem mernek nézni abba a tükörbe. Vagy ahogy a Jakab levél mondja, sokan belenéznek abba a tükörbe, de megnézik magukat, és utána elfelejtik, és nem változnak meg. És előtte azt mondja, hogy az igének ne csak a hallgatói legyetek, hanem megtartói, megcsalván magatokat. És nagyon sokan ugye járunk Isten tiszteletről, Isten tiszteletre, még hallgatjuk is az Istennek az igéjét, de nem cselekedjük meg. Ezért az a veszély, hogy előbb-utóbb megszokod saját magad állapotát. Azt mondja a Csia fordítás ott, hogyha te ilyen keresztény vagy, hogy csak hallgatod az igét, akkor hamis következtetésekkel eltéveszted az igazságot. Eltéveszted, és megcsalod magadat. Érted? Fölkelsz reggel, nézed a fizikai tükröt, belenézel a tükörbe, borzalmasan nézek, érted? Belenézel, és látod, és elborzadsz. Hát de a tükör azért van, hogy változtassunk a kinézetünkön. Azért kell belenézni az igébe, hogy rögtön meglásd magadat, és meglásd az Urat. Nem? Hát miért nézzük az igét? És úgy, ahogy fizikai szinten is sok ember nem változtat a külsőjén, csak belenéz a tükörbe, előbb-utóbb meglátja azt, hogy hogy áll a haja, hogy néz ki, szépen megszokja, és úgy bevallásodik, mint a pinty. És egy vallásos keresztény lesz. Aki már előbb-utóbb azt is látja, nem is nézek olyan rosszul ki, meg egész jó. Hát így néztem ki tegnap is, tehát már folyamatosan, tehát nem estem vissza. De Isten azt szeretné, hogyha mi elváltoznánk Krisztushoz. És őt meg kell látnod a tükörben. Amen. És azt mondja, hogy dicsőségről dicsőségre van a változás. Mondom, hogy nem piti dolgokat mondok nektek. Tényleg nagy dolgokat. És ez le van írva. És lehet, hogy most valaki cinikusan röhög, vagy nevet. Mikor fogok én megváltozni? Mikor fogok úgy kinézni, mint Isten? Hát, hogyha így beszélsz, biztos, hogy testből beszélsz. De az új teremtésed azt mondja, igen, meg tudok változni. Igen, meg tudok szabadulni a bűneimtől, a vétkeimtől. Meg tudok gyógyulni, mert bennem van Isten. És lehet, hogy már 5-15 éve szenvedek, de most úgy fogok dönteni a mai prédikáció után, hogy belenézek ebbe a tükörbe, és elhiszem, hogy a Szent Szellem, a szabadság szelleme képes engem megváltoztatni. És végre úgy nézek bele a tükörbe, hogy nem károsztatom agyon magamat, hogy hogy nézek ki. Mert Isten nem kárhoztat. Ő nem azért kell belenézned a tükörbe, hogy agyon károsztasd magadat, hanem azért, hogy meglásd mellette Krisztust. És Krisztus soha nem kárhoztat. És ő küldte a szabadság szellemét, hogy ezáltal változzál. És kiszakadja saját magad törvényei alól, saját magad elképzelései alól, hogy hogyan kéne neked törvény által megváltoznod. Nem! A Szent Szellem, ez a csodálatos személy, akiről beszéltem, az ő jelenléte változtat téged, ahogy kapcsolatban vagy vele. Amen. A kapcsolat által változol. A vele való közösség átformál téged, nem tudom, hogy hogyan. De hogyha szemléled Krisztust, nem létezik, hogy nem változnál meg. Egyszerűen csak nézed őt. Nézzük őt. Tényleg nézzük őt. Őt szemléljük. Mit látunk? Tudjátok, arról beszél itt Pál, hogy a kereszténynek az első számú szolgálata az, hogy nézi Krisztust. új szövetség szolgálói vagyunk, akik a szellemnek a szolgálói. Erről beszél Pál az egész 2 Korintus 3 fejezetében. Ami alkalmas voltunk, nem magunktól van, hanem Isten szellemétől. És hogyha megnézed a 2 Korintus 4-et, oda teszed a szemedet, ne válaszd el az Istennek az igéjét, a 3-as fejezetet meg a 4-et, azért mert a Károli betett oda egy számot, hanem ez folyamat. Tehát mit mond? Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemléljük, ugyanazon ábrázatra változunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak szellemétől, és most figyelj, annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, milyen szolgálatban vagy? Keresztény? Szemlélő! Egy bámuló szolgálatban vagy, hogy nézed Istent! Ez a szolgálatod! És mielőtt szolgálni szeretnéd Istent, valóban neked bele kell állni ebbe a szolgálatba, hogy szemléled az Urat. Az új szövetség szolgálói szemlélik az Urat, és nézik az Urat. Kapcsolatban vannak vele. Ott volt István, az Abcsel 7-ben. Mártír lett. De be volt teljesedve Istennek a szellemével. Azt mondja az ige, hogy telve volt Szent Szellemmel. És az Abcsel 7-ben olvasod, hogy mivel telve volt Szent Szellemmel, nézzük meg. Dicsőség Jézusnak. Abcsel 7. Hét, 55. Mivel pedig teljes volt Szent Szellemmel, a mennybe függesztette az ő szemeit, és látta Istennek a dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbján. És mondá, ímé látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állani. Tehát mivel telve volt Szent Szellemmel, ezért ő látta a mennyet. Egyszerűen azt mondja a szó szerint az ige, ez a függesztvén azt jelenti, hogy figyelmesen néz, bámul. Egyszer csak megnyílt az íg, és egyszer csak belebámult. Fölnéz, és bámult. Átlátott a mennybe. Belebámult azért, mert telve volt Szent Szellemmel. És hogyha a Szent Szellem az életedben ott van, és a szabadság szelleme, te képes vagy meglátni a mennyet, ezt mondta, és ezért imádkozott a drága pásztorotok, hogy belelássunk a mennybe. A drága Norbi. Így szoktuk Pesten mondani Olival, a drága Norbi. És amen, alász. Szóval én nagyon jól tudom, hogy ott egy valami fantasztikus, dicsőséges állapot volt, és tényleg fizikailag megnyílt a menny, belelátott, de én garantálom nektek, hogy ha az ember be van telve Szent Szellemmel, akkor tényleg képes látni Istennek az ígéreteit. Egyből látja, hogy Krisztus dicsőséges, nem? Amikor be vagy telve Szent Szellemmel. Sokszor kérdezzük a keresztényeket, bejönnek a gyülekezetünkbe, vagy egy ilyen szlogán volt régen, és amikor én is megtértem, és mindig azt kérdezték, te be vagy telve Szent Szellemmel? Te be vagy telve Szent Szellemmel? Ha persze, megtértem, nyelveken szólok, de azt mondom nektek, azt se tudjuk, mit jelent betelni Szent Szellemmel. Hát nem is tudjuk, mit jelent. Azt gondoljuk egy földreesés, de nem. Azt jelenti betelve lenni Szent Szellemmel, hogy túlárad benned az Isten. Azt jelenti maga a szó, hogy tele vagy, jól vagy lakva, ki vagy elégítve, teljesen be vagy telve. És szokták mondani, hát az nem létezik, hogy egy Szent Szellemmel betöltött keresztény elesik a bűnbe. Persze, ilyen nincsen. Azért, mert aznap, mikor elkövette a bűnt, nehogy azt mondjátok nekem, hogy be van telve Szent Szellemmel, mert ez hazugság. Amikor elessik egy keresztény, az már jó ideje nincs a Szent Szellem teljességébe betelve. Nincs betelve Szent Szellemmel. Az csak messziről, távolról ismeri a Szent Szellemet. Aki be van telve Szent Szellemmel, az nem létezik, hogy bűnbe esik. Tehát mi a feladatunk? Hogy beteljünk Szent Szellemmel, ne figyelj a testedre, kiszorítsd a törvénynek az igáját, és a benned lévő Szent Szellem folyamatosan átváltoztasson téged Isten képmására. Nem? Jézusról azt mondja a Lukács 4, Szent Szellemmel telve, vitették a pusztába. Telve, hiánytalan, kifogástalan telve volt, és a Szent Szellem bevezette. Mit gondolhatunk ebből? le tudjuk szűrni azt, hogy aki be van telve Szent Szellemmel, azt a Szent Szellem tudja vezetni. Amen. Na most Jézus együttműködött a Szent Szellemmel. Azt mondja a Róma levél, hogy Róma levélben Pál, hogy a lelkiismeretem együtt tett bizonyságot a Szent Szellem által. Tehát a lelkiismeret és a Szent Szellem kapcsolatban volt. Na most Jézus együttműködött a Szent Szellemmel. Amen. Tehát nem arról szól a történet, hogy megfogta a grabancát a Szent Szellem, és húzta a földön, csúszva, mászva, Jézus, és gyere, viszlek a pusztába. Húzta! Nem. Egyszerűen engedelmes volt a Szent Szellemnek, és bekerült a pusztába. És ha megkérdezed, hogy mi a puszta az életedbe, az a hely, ahol biztosan rá fogsz jönni, hogy be vagy a telve Szent Szellemmel, vagy nem. Ott biztosan rá fogsz jönni. A puszta az a hely, hogyha be vagy telve Szent Szellemmel, onnan tudod, hogy tudod alkalmazni Istennek az igéjét az életedbe. Az összes réma, kinyilatkoztatás kijön belőled. Hiszen ha be vagy telve Szent Szellemmel, akkor te tudod Isten igéjét alkalmazni. Úgy, ahogy Jézus. Amen. Bekerült a pusztába. A pusztába kiderült, hogy a világ csábításai nem tudtak rá hatással lenni. A hatalom, a hiú dicsőség kívánás. Az ördögnek nem volt benne semmije. Betelt Szent Szellemmel, és ezek után jött az életére az erő. Ezek után jött a kenet. Ezek után tudta mondani, hogy az Úrnak a szelleme van én rajtam. Azért, mert a pusztában kiderült az, hogy ki ő valójában, és hisze abban, hogy ő Istennek a fia. És ha be vagy telve Szent Szellemmel, és a Szent Szellem vezet téged, tudod, hogy Isten fia vagy. Erős vagy a fiúságodban. Ha tudod, hogy Isten fia vagy, akkor azt tudod mondani az ördögnek, hogy távozz tőlem. Hogyha Isten fia vagy, és tudod, akkor azt fogod mondani, hogy el innen minden csábítása a világnak. Nagyon sok jele van a Szent Szellem a beteltségnek, csak sok egyszerűen tévtanítás, manifestáció az életünkbe egyszerűen olyan teret nyert, hogy már se tudjuk, mi lenni, mi az, hogy betelve lenni Szent Szellemmel. Isten van benned. Túlárad Isten, és már nincs helye másnak. Tele vagy töltve Istennel. Amen. Be vagyunk töltve Szent Szellemmel? Kérdezd meg magadtól. Aha. Hát én nem csodálkozom, ha nem tudjuk szemlélni az Urat. Hát hogy tudnánk? Hát egyszerűen a hétköznapokra nézünk, a fájdalmakra, a terhekre. Hát mert nem vagyunk betelve Szent Szellemmel. Karizmatikus egyház. Drága testvéreim. Hát hol a Szent Szellem? Hol diadalmaskodunk? Ha szellem szerint jársz, akkor kiszakadsz a kárhoztatás vádlás alól. Meg vannak nyomorogva a hívők a kárhoztatás, a vádlás ereje alatt. Nem tudnak kijönni. De az élet szellemének a törvénye téged kiszabadított a halál törvénye alól. Nem? Hogy lehet? Gyötrődnek keresztények, vádlás, kárhoztatás, Isten nem szeret engem. Ezer éves keresztények, nem a kicsi csecsemőkről beszélek, a kisdedekről, hanem úgymond olyan keresztényekről, akiknek már nagy a mellényük. És még most is azzal küzdik, hogy nem szeret senki. Nem törődnek velem. De fiakká kéne válnunk, nem? A Szent Szellem, mint mondtam, azért jött. Azt mondja Jézus, nem hagylak titeket árvákul. A Szent Szellem kiiktatja az életünkből az árvaság életérzését. A fájdalmas magányt, az egyedül létet. De hitáltal kell látnod ezt. Hinned kell, hogy benned van Isten, aki megvigasztal. Sokszor már olyan állapotban vagyunk, hogy nem tud minket a Szent Szellem vigasztalni. De drága testvéreim, ha máskor nem, de ezekben az időkben nagyon nagy szükségünk van a vigasztalóra. Mi lesz később? Ha már most nem tud minket megvigasztalni a Szent Szellem, sokszor a piti problémáinkba se. Hát mi lesz később az üldöztetésekkor? Hát már most el kéne tudnunk venni, hogy bemegyek az imakamrába, otthon a szobámba, és egyszerűen csak kapcsolva vagyok vele, és kijövök megújulva. Mert, és azt mondod, tudom, hogy szeretsz, Uram. Tudom, hogy megvigasztaltál. És más ember vagyok. Amen. És még csak ott tartok, hogy a Szent Szellem való betöltekezés. És most jön a durva, dicsőségről dicsőségre. Hol tartunk? Oh my God. Egyáltalán mi az, hogy dicsőség? Na most, amit mondtam, a dicsőség nem azt jelenti, hogy leesel a földre, és egyszer nyavikolsz, és mit tudom, esetleg fetrengsz. A dicsőség sokkal több annál. A dicsőség Istennek a súlyos jelenléte. A dicsőség, az a kabod, azt jelenti, hogy nehéznek, súlyosnak lenni, egyszerűen tekintélyes, gazdag, tisztességre teremtve. Ez Isten, az ő dicsősége. És nagyon érdekes egyébként, hogy az első előfordulási helye a dicsőségnek, nem is Istennel kapcsolatos a Bibliában, hanem Jákob gazdagságáról szól. Amikor azt mondja, hogy gazdag, akkor ott a dicsőség, a kabot szó van benne. A következő előfordulási hely az 1 Mózes 45-ben van, amikor József ott van Egyiptomban, és azt mondja a testvéreinek, hogy beszéljétek el az én atyámnak az én dicsőségemet, ami Egyiptomban ért engem. Tehát mit jelentett a dicsőségot? Józsefnek a megbecsülését, tisztességét, gazdagságát, tekintélyét. És a legelső előfordulási hely, amikor arról van szó, hogy Isten dicsőségéről van szó, az a 2 Mózes 16-ban van, amikor a nép elkezd zúgolodni, a fűriek, manna sztoriról van szó, és utána azt mondja Isten, hogy emiatt leszállok, és megmutatom az én dicsőségemet. Isten leszállt. A dicsőség súlyos jelenlét. A dicsőségben egyszerűen akkor teljesen megsemmisül az ember. Akik látták Istennek a dicsőségét, azok nem maradtak állva. Sokszor hallok ilyen szuper-hiper keresztényeket. Még a régi időben, hál' Istennek, mi gyűlünkben már nincs, mert már ezeket van emelkedjük. Dicsőség, hogy betöltött engem. Aztán olyan jelenbeli problémákkal küszködnek, de hogy? Hát de valakit megérint a dicsőség, hát ez nem lesz ugyanaz az ember. És itt van ez a Mózes, aki 40 nap, 40 éjjel Istennek a jelenlétben van, és még az se elég neki. Döbbenet. És utána azt mondja Istennek, hogy Uram, mutasd meg a te dicsőségedet nekem. Mert tudja, hogy sokkal több van még ennél az állandó jelenlétnél is. Sokkal több. És azt mondja neki Isten, hogy én név szerint ismerlek téged. És ebben a dicsőségben Isten megmutatja neki az a dicsőségét. 2 Mózes 33, nézzétek. És mondd-e Mózes, 33:18-tól. Mondd-e Mózes, kérlek, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És mondd-e az Úr, megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el, és kiáltom az Úrnak a nevét. És könyörülök, akin könyörülök, és kegyelmezek, akin kegyelmezek. Orcámat azonban mondd el, nem láthatod, mert nem láthat engem ember élvén. És mondd el az Úr, ímé van helyén nálam, állj a kősziklára. És mikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állatlak téged, és kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok. Azután kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engemet, de orcámat nem láthatod. Tehát mi történik? Isten azt mondja, hogy megláthatod az én dicsőségemet, de betakarlak téged, mert annyira súlyos az a dicsőség, hogy nehogy meghalljál. Betakarlak téged, hogy el ne érjen az a dicsőség. Mert az ember igazán találkozik a dicsőséggel, két dolog maradhat. Ha a dicsőség megjelenik, vagy kemény nyakú nép maradsz, körülmetéletlen szívű ember, ahogy Izraelnek a népe, vagy pedig olyan leszel, mint Mózes, ahogy nézett tovább a 34-es fejezet, 8-as, 9-es versébe, Isten megmutatja a dicsőségét, és leborul. És mi a következő? Elkezdi vallani az ő népének a bűneit. A dicsőségnek a hatására. És mond egy fantasztikus mondatot, amit valamelyik nap vettem észre. Azt mondja, kegyelmezz a mi vétkeinknek és gonoszságunknak, és fogadj minket örökségeddé. Magyarán arról van szó, hogy azt kérte, hogy az egész dicsőség foglalja előtt. Amikor a dicsőség eléri az embert, amiről beszéltem, hogy elvileg dicsőségről dicsőségnek kéne változnunk, amikor elért téged a dicsőség, akkor azt mondod, hogy mindent foglaljon el ez a dicsőség. Semmi más nem kell, csak Istennek a dicsősége. Amen. Egyből azt mondod, hogy én a tiéd akarok lenni csak. Hát dehogy kell nekem a világ, dehogy kell nekem a bűn. Azt akarom, hogy foglald el az egész életemet. És ha megkérdezed, mi a dicsőség tulajdonképpen, az az isteni Istennek az egész kiáradása. Egy komplex Istennek a tulajdonsága. Egyszerűen esszenciális kiáradása az Istenségnek. Az, ami megkülönbözteti őt tőlünk. Az kiárad a mennyből ránk. Mert ne felejtsétek el a kezdeti üzenetemet. Nekünk dicsőségből dicsőségre el kell változni. Mondtam, hogy ez volt az édeni állapot. Hoztam az új szövetség igehelyeket. Hogy te képes vagy megváltozni a Szent Szellem által az ő képére. Hasonlítanunk kell Istenre. Hasonlítani kell Istenre a keresztényeknek. Amen. Ó, Uram. Képviselővé kell itt válnunk. Hát de hogyan fogunk embereket vonzani Krisztushoz? Hát ha nem hasonlítunk rá. Ha nem látják bennünk Istent. Az ő tulajdonságait, szeretetét, hitét, erejét, hatalmát. És ez a világ meg már teljesen más. Ennek a világnak nem elég az odamész. Jézus szeret, mi 15 éve, amikor még a vízsabból is az evangélium folyt. Erőt kell mutatni nekik. Kenetet, hatalmat. De ahelyett, hogy a kenetet szajkoznánk, inkább Isten arcát nézzük. Mert onnan van az erő. És Isten az ilyen embereknek adja az erejét, akik szemlélik őt. És beállnak ebbe a bámuló szolgálatba. Ha megkérdezed, mi a szolgálatod, Csabi, bámulom Istent. Ezt kell mondani. Ez az első. Bámulom. És csak nézem őt. Nézem őt, és csodálom őt. És ebből biztos, hogy ki fog áradni Isten. Mikor ebben a gyülekezetben ilyen személyek ki átformálottok. Mit csináltam? Néztem Istent. És változtam, és végre belenéztem ebbe a tükörbe. És úgy néztem ebbe a tükörbe, hogy igen, látom, hogy nem nézek olyan jól ki, de látom őt, aki által meg tudok változni. Nem? 1 Korintus 13. Fölszabadít. A szabadság szelleme, drága testvéreim, itt van a szívetekbe. A szabadság szelleme az megváltoztat. És tudjátok, mi az igazi hatalom? A szabadság. Amikor te szabad ember vagy, akkor vagy igazi hatalomban. Egy szabad ember képes megtenni azt, amit Isten mond neki. Nem? A szabad ember nincs megkötve függőségekkel. Démonokkal. A szabad ember fölteszi a kezét, és az egész atmoszférában lehet érezni a Szent Szellemnek a jelenlétét azonnal. Mert nincs megkötve az agya a vallásos erőktől. Azt jelenti a szabadság, hogy a betű eltűnik, és csak ő marad. Lehull a lepel. Mi a dicsőség? Az, hogy lehull a lepel. És fedetlen arccal nézhetjük Istent. A 2 Mózes 34-ben, ugye beszéltem most Mózesről, kicsit visszatérek, ne haragudjatok, mert fantasztikus az ige. Ott van 40 nap, 40 éjjel, és utána lejön, és azt mondja az ige, hogy az egész bőre sugárzik Istennek a dicsőségétől. Nem mennek ránézni. Egy leplet kell rátenni az arcára. Hát biztos vagyok benne, hogy ő látta Krisztust. Hát mit mond a Róma, a Kolossa levél? Ti köztetek van, ki? A dicsőségnek a ma reménysége, aki? Krisztus. Krisztus. Az Ószövetségben ezek a próféták valószínűleg látták Krisztust. Mert ő Istennek a dicsősége. És ő látta. És úgy, ahogy Istvánnak az Új Szövetségben, ugyanúgy Mózesnek. Tehát ne mondjátok nekem, hogy ti nem tudtok eljutni arra a szintre, amire Mózes, mert az Ószövetség, hanem nézzetek Istvánra, aki az Új Szövetségben azt mondja az írás, hogy az arca elváltozott, olyan volt, mint egy angyalé. Ragyogott Isten jelenlététől. Ragyogott a Szent Szellemtől. És Mózes látta őt, és a bőre sugárzott. Hát és erről beszél itt az ige, hogy mennyivel különb a szolgálatunk, mint Mózesnek. Mennyivel különb egy új szövetségi hívőnek a szolgálata, akik a szellem szolgálatába állnak, és mindannyian képesek vagytok megváltozni, mindannyian meg tudtok újulni, és tudjátok nézni fedetlen arccal az Úrnak a dicsőségét, Krisztust. Amen. Isten adja, hogy át tudjuk venni ezt, és változások legyenek ebben a gyülekezetben, és a mi gyülekezetünkben is, hogy abba hagyjuk a nyavalygást. És csak legyünk kapcsolatban ezzel a drága személlyel. 1 Korintus 13. Ó, dicsőség az Úrnak! Egyébként az ókori keleten használt első tükrök bronzból, ezüstből készültek. De nagyon hamar tönkrementek. És a levegővel érintkezve oxidálódtak, és erről beszél itt Pál, ha megnézed a 13-12-be, hogy mert most tükör által homályossal látunk. Tehát az akkori tükrök homályosak voltak. És egészen úgy tudom, a középkorig még nem jött el az üvegkészítésnek az ideje, addig ilyen bronz, fém tükrök voltak. És erről a tükörről beszél itt Pál, hogy mi tükör által homályossal látunk. Azért volt homályos, akkor az időben még homályos volt a tükör. De ma tiszta a tükör. Amen. Teljesen tiszta Istennek az igéje. És aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, az meg fog változni. Amen. Azt mondja, hogy most tükör által homályossal látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretete három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Amen! Nem kevesebbet állít, Pál, nézd a szemeiddel az igét. Akkor pedig úgy ismerek majd, amint én megismertettem. Eredeti szöveg azt jelenti, hogy majd ott a mennyben, viszont úgy fogom őt ismerni, ahogy ő ismer engem. Ez többenet. El fogunk érkezni oda, ahol színről színre majd meglátjuk őt. Annyira fogod ismerni, ahogy ő ismer téged. És akkor, nem, még előtte történik egy fantasztikus változás, az elragadtatás, amiről az 1 Korintus 15 beszél, hogy amiképpen hordtuk a földieknek az ábrázatát, úgy fogjuk hordani a mennyeinek az ábrázatát. És ott azt mondja, hogy egy szempillantás alatt trombita fog szólni. És egy szempillantás alatt elváltozunk. Lesz egy ilyen fajta változás is, ami egyszeri, azonnali. Az nem fokról fokra fog történni, drága testvéreim, hanem szó szerint azt mondja a folytás, hogy egy szemrebbenés fog történni. És azonnal átváltozol. Egy mennyei testet fogsz kapni. Várjuk az Úr visszajövetelét? Itt hagyjuk ezt a testet, és akkor ma azt fogjuk mondani, hogy már most azt kéne mondanunk, nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Amikor már egy fokról fokra változunk itt a földön, dicsőségről dicsőségre, benne vagyunk azon megszentelő munkájában, szemléljük őt, elérkezik majd egy pillanat, ahol hiper módjára már meg fogunk változni, és az ábrázatunk teljesen olyan lesz, mint Isten. Egy szempillantás alatt. És az elragadtatás szó, ez olyasmi szó, ami benne van az, hogy egy hirtelen, erőszakos mozdulattal megragad majd bennünket Isten. Pontosan úgy, ahogy Jézus beszél az evangéliumban arról, hogy az Isten királysága az erőszakosoké. Hogy mondja ott az ige? Az erőszakosoké Isten királysága, és akik megragadják, azoké a királyság. És ez a megragadásról van szó az elragadtatásban is. Egyszer csak Jézus visszajön, és azt mondja, hogy te az enyém vagy, és megragadlak. És elviszlek téged a mennybe, mert annyira úgy nézel ki, mint én. Mit gondoltok, mi lesz, amikor lenéz Isten a mennybe? Látni fogja, hogy az arcotok sugározza Istennek a dicsőségét, Isten jelenlétét. Azt gondolom, ilyen fény nyalábok lesznek a keresztényeken, és Isten az ő minden tudásából azért eleve ismer téged, és átformál, látni fogja azt a dicsőséget, ugye? Ami rajtad van. Mert az Isten dicsőségre rendelt az atya. A Zsoltárokban megvan írva, hogy micsoda az ember. Kevéssé tetted kisebbé őt az Istennél. Dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg. Igen, az ember, téged. Isten nem kevesebbet akar, mint az ő dicsőségét megosztani veled. Kérlek, higgy ebben. Ha nem hiszünk ebben, nem fogunk megváltozni. És nem fogjuk elhinni, hogy az életünk megváltoztat itt Ózdon. Még azt se tudjuk elhinni, könyörgöm, hogy munkát kapunk, nem? Hát de Isten sokkal nagyobbat akar az életünkbe. A dicsőségét szeretné megosztani. Azt mondja a zsidó levél. Mit mond Jézusról? Az ő az atya visszatükröződése. Ugye? Jézus az atya visszatükröződése, és mi pedig visszatükrözzük Istent. És magyarán a keresztényeket Isten elhívta egy ilyen ragyogásra, hogy a bőrünk sugározza Istent, az egész bensőnk, az egész lényünk sugározza Istent. És tulajdonképpen sugárveszélynek kellene lennie, hogy egy Isten tiszteleten hívők összegyűlnek. Egyszerűen sugárveszélynek kéne lenni, állandó ragyogásnak. Nem? Nézzünk már abba a tükörbe, hogy ragyog-e az arcunk az igének a tükrébe. És vágyjunk arra, hogy Isten megváltoztasson bennünket. És akkor most fölteszem még azt a kérdést, hogy miért kell néznünk nekünk Jézus Krisztus arcát. Keresztények vagyunk, ugye, aki Isten igéjét olvassuk, tanuljuk. Miért nézzük Istennek az arcát? Nézzétek meg a 2 Korintus 4-et. Ó, dicsőség az Úrnak. Halleluja. Kiírtam még ide egy fordítást nektek. Kettő Korintus 4:4. Ugye ez a világról szól, hogy a világ nem ismeri föl Isten dicsőséges evangéliumának a világosságát, mert ugye homályban vannak. Sőt nem, azt mondom, ők vakságban vannak. Mi homályban vagyunk, be kell látnunk. Nem látjuk Krisztus dicsőséges evangéliumát. Mi újjászületett keresztények nem látjuk Krisztus dicsőséges evangéliumát. És nem látjuk az evangéliumot dicsőségesnek. Mert homályban vagyunk. Nem látjuk ezt a tükröt tisztán, és nem nézzük az Urat. És azt mondja, hogy Isten, aki szól, sötétségből világosság ragyog, ő gyújtott világosságot, ami szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének, tehát Isten, aki szólt, legyen világosság, sötétségből világosság ragyogjon. Az ördög volt. Ez az ördög volt, higgyétek el. Szatan. Mert Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Figyeljetek! Az Isten dicsősége ismeretének, a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Szerintem nem értitek ezt az igét, mert én se értettem sokáig. Ezért felolvasom másképp nektek. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon föl, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk, figyeljetek, Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Még egy fordítást olvasok nektek. Mert Isten, aki azt mondta, a sötétségből világosság ragyogjon fel, maga támasztott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán. Mit mond? Hol van az ismeret? Arcán. Pontosan. Nem a logosz, nem a betű, az összes ismeretet, amire neked szükséged van, ha azt akarod, hogy valós ismeret lehet, Jézus arcáról tudod levenni. A dicsőségének az ismerete az arcán van. És sokkal többet kellene lenned a belső szobában, mint hogy órákig, hetekig tanításokat hallgatsz. Mert az az ismeret, amire az újjászületett keresztényeknek szüksége van, az arcán van. És nem ilyen okos tojások lennénk. Nem? Nem 500 oldalas könyveket kell kivolvasnunk a Szent Szellemről, hanem cselekedni kell, hogy letérdeljünk, és magát őt ismerjük meg. Most olvastam föl, ott van minden ismeret az arcán. Ott van az erő az arcán, ott a szeretet, ott a kenet, ott az ismeret. És Pál, aki tele volt ismerettel, azt mondja, hogy mindent kárnak és szemétnek ítél. hogy megismerje a Krisztust. Hatalmas bölcsesség volt benne. De azt mondja, minden kár és szemét. Azt mondja, a célom az, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának az erejét. Sőt, a szenvedéseiben való részesülésemet. Tudta nagyon jól, hogy az egész semmit nem ér. Krisztus nélkül. Kérlek benneteket, ne csak tanításokat hallgassatok, hanem időzzetek, és higgyétek el, hogy a jelenlétében, higgyétek el, hogy meg tud lepni benneteket. Mit jelent Isten jelenlétében lakni? Mit jelent, amikor azt mondjuk, hogy te Isten jelenlétében élsz? Szoktuk ezt is mondani, néha kérdezték tőlem, mondd már meg, mit jelent azt, hogy Isten jelenlétében vagy? Mit jelent az, hogy a barátod, a házastársad jelenlétében vagy? Mit jelent? Hát ugyanazt jelenti, hogy beszélek vele, látom őt, látom az arcát, kommunikálok vele. Azt jelenti Isten jelenlétében lenni, hogy beszélsz vele, hallod őt, látod őt, érinted. Egyszerűen megérinted őt. És maga az a szó, amit a jelenléttel, mind az Ószövetség és az Új Szövetség, a héber és a görög is beszél, az, hogy jelenlét azt jelenti, hogy arc. Benne van a szóban, hogy arc. Az ő arcát nézed. Az ő arcát szemléled. Amen. És tehát mi történik? Először is Isten szól. Szól hozzád, és amikor ő szól, világosság gyúlik a szívedben. Amen. És ezt a szót kell meghallanunk. És bele kell néznünk ebbe a tükörbe valóban. De úgy Isten igazából. Engedd, hogy a Szent Szellem szabadsága átjárja az életedet. Nélküle garantálom, hogy nem fogsz megváltozni. Egy személy változtat meg. És amikor te belenézel abba a tükörbe, ahogy Pál is beszél róla, akkor Isten téged úgy lát hitben, reményben, szeretetben. És magadat is így kell látnod, hogy te meg tudsz változni. Magadnak is esélyt kell adnod, hogy lásd magadat hitben, reménységben, hogy meg tudsz változni. De nem egyedül van ez a változás. Hát nem hagyott egyedül, mondtam, itt hagyta az Isten nektek. Isten annyira közel akart kerülni hozzánk, hogy már beköltözött a szívünkbe. Annál közelebb már nem lehetett. Azt mondja, én belétek bújok. Nem tudok már közelebb menni, mint hogy belétek bújok. Isten tudatúság legyen bennetek, hogy bennetek van az Isten. És ha már ezt tudod, akkor meg ismerd meg. És végezetül még egy ige. Aztán imádkozunk. János levele. 1 János 3. Ó, dicsőség az Úrnak. 1 János 3. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekeivé vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá. Mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Amen. Mindannyian hasonlókká leszünk ő hozzá. És ha benned van az Istennek a reménysége, akkor meg fogsz tudni tisztulni, meg tudsz változni. Ki kell jönni a megkötözöttségek alól. A Szent Szellem, a szabadság szelleme nem tűri a függőségeket, a kötelékeket. És ha benned van, és elhiszed, és nem oltod meg, ő ki fog téged hozni minden kötelékből. Azt mondja Isten igéje, hogy rázd ki magad a porból. Jöjj ki a nyakad bilincseiből. Jöjj ki a kötelékeidből. Ha Szent Szellemmel telve vagy, akkor távoznia kellenek a démonoknak az életedbe. A testedet meg tudod feszíteni. A Galata gyülekezet, Istenem, maga a Szent Szellem szülte őket újjá. Maga a Szent Szellem. Miről szól a Galata levél? Szabadság a szellemben. És akkor okostónik jöttek, súlyban meg akarták őket kötözni, hogy a törvény által kell megigazolniuk újból. És újból bementek a törvény alá. De mi szellemből, hitből várjuk az igazságnak a reménységét. Nem? Egyszerűen újból megkötözheted saját magadat a törvény igájával. Újból megkötözheted magadat a betűvel, ha nem látod mellette ezt a személyt, a Krisztust. Azt mondja a Róma levél, drága testvéreim, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. De kiket vár? Hát akik ragyognak Krisztustól. A teremtett virág sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. És ott a Róma 8.29-ben három szót mond, amin el kell, hogy gondolkodjunk. Van-e az életedben valami rabság, amiből ki kell jönnöd? Te nagyon jól tudod. Van-e rabság? A Szent Szellem meg tud téged szabadítani. Te magadat nem tudod megszabadítani. De a Szent Szellem Isten meg fog téged szabadítani. Ne küszködj tovább emberi erővel. Azt mondja, a teremtett világ hiebb valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki azt alávetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothandóság rabságától az Isten fiai dicsőséges szabadságára. Isten fiai, mi van mellette? Dicsőség, szabadság. És ez nem csak a mennyben lesz, hanem már itt élvezned kell a szabadságodat. Már itt olyan emberré kell válnod, aki nem úgy néz ki, mint aki citomba harap. Nem? Isten fiainak dicsőség jár, és szabadság. Az egyik oldalon ott van a fiúság, a dicsőség, a szabadság, a másik oldalon a nyomorúság, a rabság, az iga, a félelem. És ebben a szabadságban kell járnunk, és ez a szabadság az, ami téged meg tud változtatni. Amen. Amen. Álljunk föl, akkor imádkozzunk. Összefoglalnám, hogy miről volt szó ma. Egy tükörről beszéltem arról, hogy mindannyian benne vagyunk ebbe a szolgálatba, az Új Szövetség szolgálatába, ahol szemlélnünk kell Krisztust, szemléljük az Úr dicsőségét, és utána, amikor már eleget szemlélted, vissza fogod tükrözni őt. Azt mondtam, hogy dicsőségről dicsőségre változhatsz. Hidd azt, hogy meg tudsz változni. És nem csak egy picit, hanem erőteljes változások lehetnek az életedbe, ha elkezdesz járni a szellem szabadságában. Azt mondtam, az Úr a szellem. Az Úr a szellem. A Szent Szellem az Úr. Köszöntünk téged, kedves Szent Szellem. Köszöntünk téged, Isten szelleme. Halleluja. Halleluja. Mennyi atyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük neked a te kinyilatkoztatott igédet, írásodat. Uram, köszönöm, hogy felpezsdíted a szívünket, Uram. Hálások vagyunk azért, Uram, hogy nem kisebb dolgot mondtál az embernek, mint hogy dicsőséggel és tisztességgel, Uram, elhívtad az embert, megosztottad a te dicsőségedet. Uram, ez volt az eredeti terved, hogy hasonlítsunk rád. És azt mondtad, hogy uralkodjunk. Uram, szeretnék a Szent Szellem által uralkodni a helyzeteken, körülményeken, bűnökön, problémákon. Atyám, kérlek, bocsáss meg nekünk, hogy a saját magunk erejéből próbáltunk megváltozni, Uram, és nem töltöttünk időt veled. Bocsáss meg, Jézus, hogy nélküled próbáltuk tanulmányozni az írást. Bocsáss meg nekünk, Jézus. Uram, köszönöm neked, hogy te most letörsz minden igát, minden emberi megfelelést, minden köteléket most a Jézus nevében. Uram, most kijövünk és kiszakadunk a testből, Uram. És azt mondjuk, hogy elhisszük, hogy képesek vagyunk az Isten szelleme által megváltozni. Képesek vagyunk ugyanazon ábrázatra elváltozni az Úrnak a színétől. És a Jézus nevében imádkozom, Uram, hogy vegyél le most minden igát, minden törvénykezést rólunk. Hogy kiszabaduljunk, Uram, a szabadságra, az Isten fiainak a dicsőséges szabadságára a Jézus nevében. A Jézus nevében, Uram, szabadíts fel a te szellemedet, Uram, gyógyulásra, szabadulásra. És imádkozom, hogy te Szent Szellem, aki kiiktatod az árvaság élését, jöjj! És bátoríts bennünket! Bátoríts bennünket, kedves vigasztaló paraklétosz! Ó, dicsőség neked, Jézus! Ó, köszönöm, Uram, hogy meglátunk téged úgy, ahogy vagy, Uram! Uram, belelátunk a mennybe! Uram, taníts minket a Szent Szellem teljességéről! Uram, kérlek, segíts! hogy a Szent Szellem által bele tudjunk nézni a mennybe, és lássuk Krisztust, Uram, a te jobbodon állni. Imádkozom, Uram, hogy vegyél le minden homályt, Uram, amikor nem láttuk Krisztus evangéliumát dicsőségesnek. Az evangélium dicsőséges. Az evangélium jó hír. Uram, a te királyságod valóság. Uram, imádkozom, hogy belelássunk a mennybe, és a mennyei ígéreteidbe, Uram. Ó, Uram, dicsőség neked, Uram. Köszönjük azt, amit nekünk adtál már. Uram, szeretnénk itt a földön elvenni, amit szántál az életünk. Ó, dicsőség Jézus. Uram, belenézzünk most ebbe a tükörbe. Mindannyian. Halleluja. Uram, bocsáss meg, amikor belenéztünk a tükörbe. És nem változtunk. Nem hittük el, hogy meg tudunk változni. Bocsáss meg. Ó, halleluja. Bocsáss meg a hitetlenségünket, kételkedésünket, Uram. Légy segítségül a mi hitetlenségünknek, Uram. És emelj föl bennünket, Szent Szellem. És következő szintre, a Szellem szabadságában. És meghívunk, Szent Szellem. Jöjj, szabadság Szelleme. Te változtass meg. Elengedünk minden emberi erőt, amikor azt gondoltuk, hogy magunkból meg tudunk változni. Ó, nem, Uram. Az összes igazságunk olyan, mint a megfertőztetett ruha. Nem tudunk nélküled megváltozni. Nem erővel, nem hatalommal, hanem a te szellemeddel. Ó, Uram, add, hogy sugározzon a mi arcunk is. Uram, te mindenkor diadalra akarsz bennünket vezetni. És a te ismeretednek az illatját. Meg akarod jelenteni általunk. Imádkozom, hogy beteljünk Szent Szellemmel. És kiáradjon az illat, a jó illat, a Krisztus illata ebben a gyülekezetben. Imádkozom, Uram, hogy kent fel ezt a gyülekezetet, Uram, evangélizálásra. Hogy vonzák az embereket hozzád. Igazi megtérők szülessenek ebben a gyülekezetben. Igazi megváltozott életek. Igazi olyan emberek, akik tudják, mi a bűnbánat, mi a megtérés, mi a megújulás, akik ismerik a Szellemnek a közösségét, Uram. Változtass meg bennünket, Uram. Hadd nézzünk be a tükörbe, Uram. Hadd nézzünk be a tükörbe. Ó, dicsőség Jézus neked, Uram. Várunk Szent Szellem. Hadd nézzek bele a tükörbe, feretlen arccal szemléjele, ábrázatodra, képmásodra, elváltozza dicsőségedre. Hadd nézzek bele a tükörbe, feretlen arccal szemléjele, ábrázatodra, képmásodra, elváltozza dicsőségedre. Énekeljetek velem, könnyű kis dal. Hadd nézzek bele a tükörbe, fedetlen arccal szemléjelek, ábrázatodra, képmásodra, elváltozza dicsőségedre. Hadd nézzek bele a tükörbe, fedetlen arccal szemléjele, ábrázatodra, képmásodra, elváltozza dicsőségedre. Várunk Szent Szellemet. Engedjétek, vagy szálljon rátok Isten Szelleme. A benső kutatokat föl akarja szabadítani, de kívülről is akar most kenetet adni az életetekre. Hívjátok a Szent Szellemet. Az újjászületés fürdője és a Szent Szellem megújítására van szükségünk. Halleluja. Hívjátok Isten Szellemét. Halleluja. Köszönjük, Uram. Köszönjük, Uram.